hangokat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A betegek világnapján február 11-én szerdán 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri Fájdalmas Anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek lesz. Azon beteg és idős testvéreknek, akik Szent Jónással arra felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének felvételére is a szentmisében. Szeretettel hívják és várják a híveket. Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszánszi főkonzulátus ad védelmet a rendőrségi eljárás során. Bejegyzésében azt írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló harcokban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalemberről van szó, akit 3 gyermek várt volna otthon. Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra, tudatta. Magyarország és Georgia élen jár a globális patrióta forradalomban, jelentette ki Szijjártó Péter, amikor grúz kollégáját fogadta. A két országot az erős külső nyomás ellenére szuverén nemzeti kormány vezeti, amelyet eddig nem sikerült megtörni kívülről, mondta. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió eurós szintet január végére, amit történelmi csúcsot jelent, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Három szakaszban összesen 3 milliárd 420 millió forint hazai és Európai Uniós forrás jut a fogyatékossággal élők munkatapasztalat szerzésének támogatására, közölte a szakállamtitkár. Kós Ádám elmondta, a cél a 16 és 29 év közötti pályakezdő fogyatékossággal élők foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, munkagyakorlat, munkaszocializáció biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál. Sokkal több ez, mint jövedelem, mert önállóságot, közösséget és biztonságot ad, tette hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a Magyar Állam és az internetes Alibaba áruház között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kabinet nem adott felhatalmazást a 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ismét hazánkba látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint Netanyahu fel is szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Ő legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök meghívására. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban. Hétvégén megtartott részleges, megismételt elnökválasztás. A kormánypárti jelölt Sisina Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyerte meg a voksolást, csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt kétharmados győzelemmel szerezte meg a képviselőházi mandátumok többségét, közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaichi Sanae miniszterelnök vezette párt a megújulás párta a koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedés a választások előtti 198 mandátumhoz képest. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, újabb csapadékra számíthatunk, az eső mellett havas esőre, esetleg havazásra, a szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debner Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is a bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Megértés hullámhosszán című élő műsorunk, melyben ez alkalommal Rassz Csaba atya fogadja hívásaikat. 21 órakor híreket mondunk, ezután kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 13. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. Ezután 21 óra 30 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban belső energiáink feltöltéséről hallják Bognár István gutorföldi plébánost. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Elsőként Túrmezei Erzsébet, Mint a madár szárnya című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt követően Somogyi Imrével, a Füzesabonyi Természetbarát Egyesület elnökével beszélget a szerkesztő Papp Péter. Most ebből hallhatnak egy részletet.
Belátom, hogy egy éjszakai túra, mi is csináljuk, mi egyesültünk is csinál éjszakai túrát. Nagyon nagy csendbe. Nagyon nagy csendbe. És nagyon sokszor a fejlámpát is eloltjuk. Tehát igyekszünk úgy csinálni az éjszakai túrát, hogy teli hold legyen, és a teli holdban elsettenkedünk az úton, nem pedig szavarjuk az élővilágot. Én erre érzékeny vagyok elnökként, nem minden ember osztja az én véleményemet, mert van, akinek más a vérmérséklete, vagy más a hozzáállása a természethez. Én úgy gondolom, hogy meg kell adni a tiszteletet az erdőnek, és meg kell adni a tiszteletet az élővilágnak, ami az erdőben, a mezőn és a környezetünkben van.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallhatják. Elsőként irodalmi műsorunkban Így és Gyula életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezt követi Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 11. része, amit Für Anikó olvas fel. Végül pedig Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallhatják Jézus nemzetség táblájáról. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, melyben Túrmezei Erzsébet, Mint a madár szárnya című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt követi Közélet című műsorunk, melynek mai adásában elsőként vendégünk lesz Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke. Adásunk végén pedig Szondi Sándor népi iparművésszel, az Erdélyi Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben Katalint idézzük.
Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is.
23 órakor híreket mondunk, ezt követően a vatikáni rádióadását sugározzuk. Majd a hitvalló következik, melyben Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lurdi jelenésről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Racs Csaba atya vagyok. A mai estének ebben a részében én leszek magukkal, várom a hívásaikat, akár a ma estének a témájához kapcsolódóan, akár egyéni kérdés, meglátás, bármi, amit egy római katolikus atyától kérdezni lehet. Nagy-nagy szeretettel várok minden hozzáfűzést, minden megjegyzést. Telefonszámunk, amelyre várjuk a hozzászólásaikat, telefonjaikat, 36-os körzet, 510-es, 610-es telefonszám. Évközi időt kezdtünk el, nem is olyan régen. Az elmúlt adások egyikében, amikor én voltam, némi bevezetőt adtam a liturgikus évhez, azért, hogy jobban értsük mindazt, amit a templomainkban átélünk, a szertartásainkat, azoknak a rendjét, a szertartásainknak a mélyebb értelmét. Hát ez szerint bő héttel a hamvazó szerda előtt az évközi időszaknak az első rövidebbik része, vége fele vagyunk. Évközi időben járunk. Ilyenkor a vasárnapi olvasmányok próbálják nyomon követni a mi úrunk Jézusnak az életútját, és mindazt, ami azzal kapcsolatos, akár a tanítását, a tanítványokkal való viszonyát, a belső vívódásait, az atyával való viszonyát, és ennek az útnak mi is részei vagyunk, hiszen itt nem csak Jézus életét tanuljuk, vagy figyeljük meg, hanem a cél az, hogy minél inkább hasonlóvá váljunk hozzá. Tehát ennek a fajta végigkövetésnek az elsődleges célja az, hogy a személyes lelki életemben próbáljam azt a célt megvalósítani, hogy egyre inkább hasonlóvá válok a Mesteremhez, Uramhoz, Jézushoz. Ebben sokat segített a tegnapi evangélium, évközi 5. vasárnapjának az evangéliuma, ahol Jézusi küldetésről volt szó, így nagyon nagy vonalakban, hegyi beszédből hallottunk egy részletet, ahol a fő szempont az volt, és a másik két olvasmányt is talán hozzá lehet venni, hogy a valódi hit az a cselekedetek révén nyilvánul meg. Ugye erről az új szövetségben Jakab levél beszél bőségesen, a hit, amely a tettek révén válik nyilvánvalóvá, hatékonyá. Ugyanez a levél így is fogalmaz, hogy a hit tettek nélkül halott. Tehát nagyon fontos az, hogy a hitünk a tetteink révén bontakozzanak ki. Máshol ez a megfogalmazás vár minket az új szövetségi szentírásban, hogy ne szeressünk máshogy csak tettel és igazsággal. Tehát a tett és igazság, ami a hit megnyilvánulásának a fő-fő formája. És mielőtt még rátérnénk magának a tegnapi evangéliumnak a tanítására, egy kis bevezetést adnék hozzá, nagyon egyszerű hittanos bevezetést, ami az első parancsból indul ki. Most a hétvégén a hittanosokkal éppen az első parancsot tanultuk, ismétlő jelleggel, első áldozás bérmálás után. Hogy szól az első parancs? Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Meghatározza a parancs, hogy kik ennek az imádatnak a tárgyai, ugye az Úr, az Isten. Imádni kell. Ez egy nagyon sajátos kifejezés. Ha a magyarra át kéne fordítani, akkor azt lehetne mondani, hogy az imádat nem más, mint amikor valakit elismerünk legfőbb urunknak, Istenünknek, Teremtőnknek, megtartjuk parancsait, és csak neki szolgálok. Ilyen értelemben érdemes egyébként a hétköznapi nyelvhasználatunkat egy kicsit úgy végig tekinteni, amikor szokták mondani, hogy én úgy imádom ezt a filmet, vagy én úgy imádom ezt a tortát, imádok vele beszélgetni. Hát az imádás, mint ilyen, az egyedül csak Istennek jár ki. Mert hogyha mondjuk például a dobostortáról beszélek így, hogy imádom a dobostortát, akkor az valami olyat s valamit jelenthet, hogy a dobostortát ismerem el legfőbb uramnak, Istenemnek, ő a teremtő, neki szolgálok és megtartom a parancsait. Hát nyilván ez így természetesen nem igaz, ezért kell a megfelelő kifejezéseket használni. Például nagyon szeretem, vagy nagyon finom, vagy oda vagyok érte, még ez is egy kicsit ilyen határesetnek számít, de mégis az imádás, mint ilyen, egyedül Istennek van fenntartva. És ehhez még hozzá lehetne azt is tenni, hogy az ókori keleten hogyan imádták Istent. Leborultak Isten előtt. A teljes testmagasságukat feláldozták. Mi térdet hajtunk, ez a gesztus utal a középkorra, ahol a hűbér úr előtt a hűbéres, a vazallus térdet hajtott az alávetettség jeleként. Csak a féltest magasságát áldozta fel. De mégis ott volt benne a gesztus, hogy egy alacsonyabb szinten vagyok, mint az én uram. Amikor bemegyünk egy katolikus templomban, akkor pontosan a térdhajtásunkkal ezt fejezzük ki, hogy mi Istenhez képest egy alacsonyabb szinten vagyunk. Beleilleszkedünk szinte a teremtett világnak a rendjébe. Hát uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Nyilván ennek a parancsnak az értelmezése hagyományosan valahol úgy mutatkozna, hogy lehet ezt a parancsot megtartani, imádkozom, részt veszek a Szent Misén, olvasom a Szentírást, az ő szavát, elmélyítem a hitet, a hitemet, hozzáolvasok megfelelő irodalmat, a diákok tanulják a hittant például, azután általánosságban megteszem a parancsokat, amelyeket Istentől kapok, itt elsősorban a 10 parancsra szoktunk gondolni, azonban lehet másképpen is tekinteni erre a parancsra, és itt érkezünk el a tegnapi vasárnapnak a fő gondolatához, hogy Istent másképpen is tudjuk szolgálni, mégpedig az embertársainkon keresztül. Nagyon sokan lelki emberek, lelkiírók idézik azt, hogy ennek a világnak, a teremtett világnak a jelenségei, személyei, tárgyai segítenek nekünk abban, mint láthatók, hogy megszeressük a láthatatlant. Vagy hogy ennek az anyagi világnak az összessége segít nekünk abban, hogy fölkészüljünk az örök életre. És ebben a vonatkozásban, bizonyos értelemben mi itt Istennek a munkatársai vagyunk, akiken keresztül Isten a maga segítségét, kegyelmét és áldását mások felé tudja közvetíteni. Tehát amikor segítünk egy rászorulón, amikor meglátogatunk egy beteget a kórházba, vagy csak valakire egyszerűen úgy ráfigyelünk, hogy a szívünkön viseljük a sorsát, akkor mi azt nem egyszerűen csak a magunk nevében tesszük, hanem azt, ha tanítványok vagyunk, Isten nevében tesszük. Akkor Isten nevében járunk el itt ebben a világban, és próbáljuk magunkat egyre hasonlóbbá tenni az ő fiához. Ezt nagyon sajátosan az Ószövetség ki is mondja, igaz, egy picit másabb értelemben, de ide vág az első ember teremtése, hogy úgy zajlik, hogy Isten kimondja, hogy az ember Isten képe és hasonlatossága, ami nyilván jelenti az értelmünket, jelenti azt, hogy lelkünk van, jelenti azt, hogy képesek vagyunk kommunikálni Istennel, tehát tudunk imádkozni, egyedüliként egyébként az élő lények között megvan bennünk a kapcsolatteremtésnek, a kommunikációnak a képessége, Isten felé, és ugyanakkor, mint feladat, ott van az is, ebben a megfogalmazásban kép és hasonlatosság, hogy itt ebben a világban Istent helyettesítjük. A régi magyar úgy mondaná, hogy az ő képében járunk el, őt képviseljük. És ezért fontos a tettekben megélt hit, mert a hit ezek szerint nem magánügy, hanem valakinek a képviselete ebben a világban. Valakit láthatóvá, foghatóvá teszünk a tettekkel megélt hitünk révén ebben a világban, elsősorban a fele barátaink irányában. És ugye erre utalt a tegnapi Szentmisének az olvasmánya is, a szentleckéje is, amiből egy kicsit idéznék. Az olvasmány Izajás próféta könyvéből volt, nagyon egyértelműen fogalmaz Izajás 58. fejezetének 7. verse: oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad előtt. Vagy Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, akkor elmondja, hogy nem választékos beszéddel, vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát, elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. És elmondja, hogy tudatában van a gyöngeségnek, amellyel érkezett, de mindez nagyon hasznos, mivel így a lélek és az erő bizonyosságából állt az ő ige hirdetése, hogy a korintusi hívek hite ne egyszerűen csak egy emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. És az isteni erő a hitből fakadó, a megélt hitből fakadó cselekedetekben valósul meg a legegyértelműbben. És hogy ez az evangéliumban hogyan jelenik meg, zene után folytatnám.
Boldog, mint ki nálad lakik, újjong a belsőm az Isten felé. Most mindenem felséges téged. Mindenem felséges téged.
testem, szívem, kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Racsa Baltya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat a Szent István Rádió interaktív műsorában a Megértés hullámhosszán, ahol a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várjuk a hívásaikat, vele együtt a kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat. Addig, amíg ezek nem érkeznek, folytatom azt a fajta erőfeszítést, így is lehet mondani, amivel segítek megérteni a tegnapi, vasárnapi evangéliumnak a mélyebb értelmét, ahol arról lesz szó, hogy az Úr hogyan adja át részben a küldetését és át a tanítványoknak, és hogy ez a küldetés mennyire fontos ahhoz, hogy jó tanítványok lehessünk. Mindenek előtt felolvasnám magát az evangéliumot. Így hangzik, ismerős lesz szerintem. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Így hangzott az evangélium, ahol Jézus két mondást intéz a tanítványokhoz. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, majd ennek a két mondásnak az összefoglalását megadja egy záró mondatban. Föld sója és a világ világossága. A második mondást talán jobban értjük, ti vagytok a világ világossága, így Jézus ráadásul még két kis példát is hoz a mondás mögé. Az egyik a hegyre épült város, ahogy a hegyre épült várost nem lehet elrejteni, ugyanúgy a tanítványok világosságát sem lehet elrejteni. Talán Jézus itt a szülővárosára, inkább arra a városra, bocsánat, amelyben fölnőtt, Názáretre gondolhatott, amely hegyen épült, amely messziről is látszik, ha valaki jár a Szentföldön, nagyon messziről észre lehet venni Názáret városát, a hegyre épült várost. Vagy egy hétköznapi példát hoz, a lámpatartóra tett mécsesről, amelyet nem lehet véka alá rejteni, hiszen az a feladata, hogy világítson a házban lévőknek. Hogy ezt a példát könnyebben értjük. Igaz, van egy mélyebb értelme is, annak ellenére, hogy jól érthető, hiszen mi is ez a világosság? Hát, hogyha olvasuk a Szentírást az elejétől fogva, akkor mindjárt azzal kezdődik a Bibliánk, hogy Isten, amikor megteremti ezt a teremtett mindenséget, az első teremtett valóság az a világosság. Úgy szoktuk mondani szentírás kutatók, hogy Isten bizonyos értelemben elkötelezte magát a világosság mellett. Tehát a szentírásnak az első lapjain bizonyos értelemben a világosság egyszerre kozmológiai, a világ megértéséhez tartozó fogalom, de ugyanakkor viszont egy olyan fogalom, amely kifejezi Istennek a szabadító, üdvözítő tetteit. Világosság az lehet szabadítás, élet, üdvösség, igazság, mint a tegnapi olvasmányban, erkölcsi jó, minden, ami Istenhez tartozik, minden, ami a mi békénkhez, üdvösségünkhöz, Isten képiségünkhöz tartozik, ami Istentől származik, a világosság. A János evangélium tovább lép egy lépéssel, és ott maga Jézus lesz ennek a világnak a világossága, aki az atyától származik, aki a világba jön, akiben élet van, ennek a világnak az élete, ennek a világnak a világossága. Jézus maga is kimondja saját magáról, miután meggyógyítja a vakot, én vagyok a világ világossága. Hát ez az a világosság, amit nem lehet elrejteni, amit mint egy mécses lámpatartóra kell tenni, vagy ami hasonlít a hegyen épült városhoz, és ugyanakkor ez a világosság, kiderül ebből a mondásból, ez nem csak Jézusnak a sajátja, hanem Jézus átadja, mint egy küldetést, hogy legyenek ők is ennek a világnak a világossága a tanítványoknak. Ti vagytok a világ világossága. Hasonlót egyébként találunk az evangéliumokban, Máté evangéliuma 13-16, csodálatos kenyérszaporítás. A csodálatos kenyérszaporítást megelőzően folyik egy diskurzus, hogy hogyan lássák el a Jézust hallgató nagy létszámú tömeget, és ott Jézus ajkáról elhangzik a tanítványok felé, ti adjatok nekik enni. Hogy a küldetését Jézus delegálja, így mondanánk, a tanítványoknak, és itt is ez történik, hogy nem én egyszerűen vagyok a világ világossága, hanem mivel hozzám tartoztok, ti vagytok ennek a világnak a világossága. Ti lesztek itt ebben a világban az én képviselőim, a világosság. Így is lehet érteni. És ehhez kapcsolódik a másik mondás, ami a földnek a sójáról szól, ez egy kicsit nehezebben érthető mondás, ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ugye a magyar erre mindig azt szokta kérdezni, hogy mire gondol a költő. Hát sok mindenre lehet itt gondolni, talán legelőször arra a fajta abszurditásra hívnám fel a figyelmet, hogy nem tudom, valaki esetleg a kedves hallgatók között látott-e már olyan sót ott a háztartásban, amelyik elveszíti az ízét. Szerintem egyikünk sem látott ilyen sót. És emvégett nagyon sok szentírás kutató arra a következtetésre jut, hogy az Úr ezzel a mondásával arra akart rávilágítani, hogy az ő evangéliuma soha nem veszti el az erejét. És hogy mindazok, akik őróla tesznek tanúságot, a föld sóivá válnak, hogy lehetetlen az, hogy a hatékonyságukat elveszítsék. De ugyanakkor az is igaz, hogy itt egy intésről van szó, tehát bizonyos értelemben a sónak az ízvesztése, a hitnek az elvesztése is lehet akár, ami nem más, mint az ítéletnek a jele. Hogy még milyen más értelmek is szerepelhetnek itt, zene után majd megtudhatjuk.
Ha szívem fáj, és kételj lakik benne, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelked, felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lelhet békét, nem
megtelik csodával az életem, fényed ragyogja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el.
Dicsértessége Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a mai este a Szent István Rádió interaktív műsorában a Megértés hullám hosszán, ahol a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámra várjuk a kedves hallgatók hívásait, ezzel együtt észrevételeit, hozzászólásaikat, felvetéseiket, mindazt, amit egy katolikus atyától meg lehet kérdezni. Szerintem rengeteg ilyen dolog van, érdemes élni mindegyikünknél, akik ebben a műsorban meg szoktunk jelenni ezzel a lehetőséggel, mert az ember ritkán találkozik katolikus papokkal olyan helyzetben, hogy tud tőlük kérdezni is. Ez személyes tapasztalatom. Addig is folytatnánk tovább a tegnap vasárnapi evangéliumnak a megértését, ahol az Úr a föld sójának, világ világosságának nevezte a tanítványokat, sőt az evangélium nem csak így nevezi őket, hanem az Úr egyben ezzel a két mondással adott egy felszólítást is a tanítványok számára, hogy tulajdonképpen ezzé kell válniuk a föld sójává, és a világ világosságává. Ami nagyon nehezen érthető, és ezzel fejeztük be a zene előtt ebben a szentírási részben, ez a ti vagytok a föld sója. És hogy mi történik akkor, hogyha a só ízét veszti? Hogy nem való az semmire, csak hogy kidobják és eltapossák az emberek. Nagyon nehezen érthető rész. Egyfajta véleményt idéztem, amely azt mondja, hogy az Úr tudatosan használt ilyen kifejezést, jelölve azt, hogy lehetetlen az evangéliumnak az erejét elvenni, tehát ez tulajdonképpen lehetetlenség, de ugyanakkor az emberben ott van az a gyanú is, hogy hát itt mégiscsak két felhívásról van szó, tehát valamire a tanítványokat inteni akarja. És itt előjöttek más magyarázatok is, hogy hogyan lehetett az ókori keleten az, hogy a só ízét veszti. Hát akik valaha foglalkoztunk az ókori kelettel, azt tudjuk, hogy ott abban a régióban a sót a holtengerből nyerték. Külön előírások is voltak erre a sóra, amit elsősorban a Bibliából, hát nem egészen pozitív háttérből ismert Szodoma környékéről szereztek be, hogy rabbik szerint a Szodoma környékéről beszerzett só volt egyedül alkalmas arra, hogy a jeruzsálemi kultuszban az áldozat bemutatásnál használhassák a liturgia során. Tehát voltak ilyen előírások. Minden esetre a tenger partjáról szerezték be a sót, ami nem volt tiszta, hát vegyes volt homokkal, kavicsdarabokkal, üledékkel, hát mikor mivel, nem foglalkoztak nagyon ezzel, És hát sok kutató szerint ebből adódott az, hogy a só egy idő után elvesztette az ízét. Mert hogyha például belevarták egy ilyen kis tasakba, amivel tudták az ételeiket ízesíteni, egy idő után ebből a tasakból kioldódott a sótartalom, és ott maradt az üledék, az a nagyon finom hobok, kavicsdarabok, bármi, amivel a só össze volt keveredve. Vagy mások szerint, és itt ma a térségben élő arabokra gondolnak, hogy a sót használták a kemencéknél az égés gyorsítására. És egy idő után hát megváltozott ennek a sónak a jellege, átalakult a használat során, már nem só volt a folyamat végén, átalakult, kémiai átalakuláson ment keresztül, és alkalmatlanná vált arra, hogy ételt ízesítsenek vele. Hogy ezek a hagyományos megoldások, amelyek próbálják megmagyarázni annak a kornak a sajátosságai alapján, hogy Jézus olyan miért mondhatta ezt, hogyha a só elveszíti az ízét. De talán lehet ezt egy picit mélyebben érteni, hogy a föld sója. Talán úgy is lehet a földnek a sójára gondolni, hogy az, ami a földnek a termőerejét adja, ami termővé teszi, ami lehetővé teszi, hogy valahol élet legyen, ember élet lehessen. Ha így olvassuk az Ószövetséget, akkor két érdekes részt találunk benne, a Teremtés könyvében van mind a kettő. Az első a Teremtés könyve 3. fejezetében, első bűnbeesést követően, amikor az első emberpárt számon kéri az Úr, akkor Ádámnak elmondja azt, hogy miatta megátkozza a földet, amely ezután számára, Ádám számára tövist és bojtorjányt fog teremni, és hogy ő a mindennapi kenyerét arcának verejtékével fogja enni, hogy a föld nem fogja a megfelelő termőerőt biztosítani az emberi bűnnek a következményeként. Nehézzé válik a mindennapi kenyér előteremtésének a munkája. A másik rész nem messze tőle helyezkedik el, Káin és Ábel története, Teremtés könyve 4. fejezet, 11-es vers. Ugye Káin megöli testvérét Ábelt, Isten büntet. És itt Isten megátkozza Káint, és hozzáteszi, hogy ezután a föld már nem fogja megadni neki a gyümölcsét. Ugyanaz a gondolat, mint az első ember pár esetében, hogy a bűnnek a következménye, hogy a föld a maga termőerejét, azt a lehetőséget, amit Isten végül is a teremtéskor belehelyezett, az ember már nem élvezheti, csak a töredékét, ami éppen szükséges. Ugye nyilván ez a közel-keletnek a tapasztalata volt a nehezen megszerezhető, nagyon sokszor, nagyon is esetlegesen megszerezhető mindennapi kenyér, amely nagyban függött az éghajlati meg a talaj adottságoktól. Nehézzé válik a mezőgazdasági munka. Na most, ha ennek fényében nézzük a tegnap vasárnapi evangéliumot, a föld sója, akkor lehet egy mélyebb értelemben is érteni, hiszen Jézus azt mondja, hogy ti vagytok azok, mint ami a világnak, mint ami a föld az embernek, ott a Teremtés könyvében. Ahogy a föld az ember számára, a Teremtés könyvében az életnek a forrása, amely az embernek adja a maga termő erejét és gyümölcsét, ugyanúgy ennek a világnak az életét, bizonyos értelemben a termőerejét, termékenységét a tanítványok adják, akik a föld sójává válnak, hogy ők azok, akiken keresztül Istennek az áldása, a kegyelme, az élete ebbe a világba kiárad. És hogy ez egy olyan küldetés, amelyre nagyon kell figyelni, ugye Szent Pál apostol is utal később erre, ahol arra jönti a tanítványokat, hogy ugye a hitük törékeny cserépedényben van, és mennyire kell rá vigyázni. és ez érvényes erre a küldetésre is, és ennek a tükrében érthető, hogy Jézus miért beszél arról, hogy mi történik akkor, hogyha a só ízét veszti, hogyha ez a küldetés, ez elhalványul, vagy megtörik, hogy akkor már haszontalanná válik a világ számára az ő tanítványa, hogyha nem tudja ezt a fajta küldetést teljesíteni, hogy ő legyen ennek a világnak a világossága, vagy a földnek a sója, hogyha két mondást egymás mellé tudjuk tenni. Talán így is lehetne értelmezni Jézusnak ezt a fajta mondását. Ti vagytok a földnek a sója, ti vagytok azok, akik életet adtok ennek a világnak. A jelenlétetekkel, a hitetek révén, az imáitokban, a felebaráti szeretetnek a cselekedeteiben, ugye Jakab levél, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, vagy szeretni tettel és igazsággal. Nagyon fontos ez a küldetés, amit itt Jézus így felvázol, emlékeztethet egy kicsit a János evangéliumának a bevezetőjére, ahol hatalomról beszél az Úr, mert ez is egyfajta hatalom, amit a tanítványoknak delegál. Hogy is szólott a János evangéliumának a prológusa, János 1.12-13. Mindazoknak azonban, akik befogadták, mármint az Urat, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ugye hatalom, hogy Isten gyermekei lehessenek, és egyben, hogy ez a fajta hatalom, hogy Jézust ilyen közvetlen módon képviseljék ebben a világban. Azt a Jézust, aki ennek a világnak a világossága, ennek a világnak az élete, ugyanúgy a tanítványok, részesülve az ő felhatalmazásából, ami majd a maga teljességét majd a feltámadás után fogja elérni, illetve pünköstkor, hogy Jézus képviseletében ők legyenek azok, akik ennek a világnak a számára Isten kegyelmét, áldását, életét közvetítik. És ez azért annyira fontos gondolat, és azért gondoltam arra, hogy talán a mai estén ezzel próbáljuk az időnket kicsit kitölteni, felhasználni, mert nagyon sokszor mi keresztények úgy gondoljuk, hogy mivel kisebbség vagyunk a társadalmunkban, biztos nagyon sokan a hallgatók között olyan templomokba járnak, ahol hát azért úgy annyira nem robbantják szét vasárnap a hívő tömegek a templom falait, hogy sokszor úgy egyedül érezhetik magukat, vagy olyan rideg, maga a szentmise, néhányan vagyunk, maga a tudat is egyébként sokszor nyomasztó is lehet akár, de mégis arra kell gondolni, hogy akárhányan vagyunk, mégis itt vagy ott, ebben vagy abban a községben, városban, egyházközségben, mi vagyunk Jézusnak a tanítványai. Mi vagyunk azok, akik befogadtuk, hogy élünk a prológusnak, János prológusnak a gondolatkörével, akik befogadtuk őt, hittünk a nevében, akiket újjáteremtett belsőleg. És mi vagyunk azok, akiknek hatalmat adott, hogy Isten gyermekei lehessünk. És innentől kezdve nem a létszám számít, hanem az, hogy mi vagyunk azok, akiknek akárhányan is vagyunk, az a küldetésünk, hogy mindenki számára, aki ott él azon a településen, abban a közösségben, mi legyünk a forrása a világosságnak, hogy ott mi legyünk a földnek a sója, hogy mindazok, még azok is, akik nem hisznek benne, rajtunk keresztül kapják meg a Jóistennek a kegyelmét, az áldását, és az ő életét, és hát ezeken keresztül az üdvösséget. Hát én erről gondoltam a mai este beszélni egy keveset. Mindenkinek csak annyit tudnék tanácsolni, hogy tényleg próbálja komolyan venni ezt a fajta küldetését, mert minden egyes keresztény embernek a léte nagy-nagy kincs ennek a világnak a számára. ők is sokszor ezt úgy még fel sem fogják, de mi is nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem is nagyon értékeljük kellőképpen, pedig nagyon-nagyon kellene értékelnünk. Hát én ezzel a gondolattal szeretnék mindenkinek nagyon szép, nyugodalmas éjszakát kívánni, előtte pedig kellemes rádiózást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
és csak nézem, ahogy ő értem harcol nekem. Ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántorodjam. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor